Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés délután 1 órától rögzítjük. Miniszterelnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mi a legrosszabb forgatókönyve, és mi a legszebb reménye az önkormányzati választásra?
Hát a legrosszabb, hogyha nem javulnak a pozícióink. Szerintem áttörés abban az értelemben nem lesz, hogy hirtelen október 12-én vörösbe vagy kékbe fog fordulni Magyarország választási térképe. Azt feltételezem, hogy Budapesten a mai 4 ellenzéki kerületi polgármester helyett legalább 7-9 lesz. A vidéki városokat, ahol vagyunk, például Szegedet megtartjuk, és mellé jöhetnek még olyan városok, mint Salgótarján, mint Dunaújváros, mint Nyíregyháza. Nem megyek tovább.
A pozíciójavulás az is, hogyha a Fidesznek kevesebb polgármester, illetve közgyűlési tagja lesz, és azon belül a DK erősödik, vagy az, vagy mindegy, hogy a DK erősödik-e, vagy a baloldali összefogás bármely jelöltje?
Nem mondanék igazat, hogyha nem szurkolni saját pártomnak. 4 olyan párt van az országban, amely valamennyi megyében tudott közgyűlési listát állítani. Mi vagyunk az egyik, ez nyilván nagy dolog. A közgyűlések többségében 1-2 képviselőnk lesz. Hát miután korábban nem volt, nem lehetett, ez nyilván valamekkora előretörés lesz. Szerintem nincsen politikai fordulat tavasz óta. Ha viszont összehasonlítjuk a tavaszi eredményeket az 4-5 évvel korábbiakkal, azonos bázison, tehát mondjuk azonos választási törvényt feltételezve, akkor tavasszal a Fidesz elvileg elvesztette a 2/3, 7-8 mandátummal kevesebb jelenne neki az akkori választási törvény szerint. Májusban pedig nagyjából 8-9%-kal csináltunk együtt 3-an többet, mint egykor az SDS-MSZP együtt. Nagyjából ezt várom, hogy 2010-hez képest egy ekkora előrelépés fog most megtörténni. Nem sokkal kevesebb, nem sokkal több.
Akkor ezek szerint a jelöltállítás az mindenütt a várakozásainak megfelelően történt az országban?
Brutális nagy vitáink egymás között nem voltak. Nyilván vannak kitűnő képviselők, nyilván vannak közepesebbek. Mi nagy hibát nem követtünk el. Egy kerületben elnagyvonalúskodták az én kollégáim. Ott egyéniben láthatólag nem sikerült, de annak sem komoly oka volt. Úgy látom, hogy nem értették meg, hogy nem elég 15%-kal több aláírás gyűjteni, hanem 25-tel kell. Az egy nem kikényszerített, buta hiba volt. És hát időnként meg felbukkannak botrányok, 7. kerület, éhozom nyugodtan szóba, több mint 2000 jelölt van ebben a rendszerben, hát egyik-másikról időközben kiderül, hogy hát valami nem stimmel.
Ezt nem tudják előzetesen szűrni valamennyire, vagy túl gyors a tempó?
Nézd, szerintem a helyiek tudták, hogy kivel állnak szembe, hogyha őszinte vagyok. Én nem is hallottam ezt az embert, a nevét se. Tegnap óta ismerem, hogy van egy Garabics nevezetű jelölt ott, aki egyébként megjárt minden pártot, a Fidesznek alelnöke volt, most éppen civil jelölt, csak mi beálltunk mögéje. Azt gondolom, hogy akik ott laknak vagy politizálnak, azok tudhatták, hogy kivel állnak szembe, hogy miért nem szóltak, miért kötöttek ilyen kompromisszumot, fogalmam sincsen, be kell vagyok.
De akkor nem is érdekli? Azért ez bejárja az országos sajtót. Elég
utána, utána. Tehát mindenkinek azt mondom, hogy ahol valami nem stimmelt, azt jegyezzük meg. Van például olyan talán 2 DK-s tagunk, akik végül miután nem ők lettek a kiválasztottak, elindulnak önállóként velünk szembe. Ez nem bocsánatos bűn, de most kampány van. Most már menjünk végig. 12-e után meg kell nézni, hogy ezt a pár hibát, tévedést, ezt ki, miért, hogyan követte el, milyennek a tanulsága, nem versengés közben kell kielemezni a csapat rossz teljesítményét, ahol rossz a teljesítménye, hanem a meccs után majd le kell ülni és meg kell beszélni.
De azzal ilyenkor nem is számolnak, hogy ez nem hiba, hanem ez egyszerűen a párt meggyengítésére törő taktika.
Na most vannak, akik imádják a mondjuk összeesküvés elméleteket. Én ezek között nem nagyon vagyok. Volt tegnap kollégám a reggeli értekezleten, mikor kiderült a Garabics ügy, hogy gyerekek, hát miután ez volt a Fidesz alelnöke, Dacs Tamásnak volt az alelnöke. Ezt nyilván beküldték mi hozzánk, mert hogy én ezeket általában nem hiszem. Az én eddigi politikusi tapasztalatom inkább az, hogy itt emberi önzésről, középszerűségről, butaságokról van szó az esetek túlnyomó többségében.
Hogy látja, van-e különösen erős, mert mint a DK szempontjából különösen erős vidéke az országnak, akár Budapesten, akár tényleg vidéken, és különösen gyenge területe?
A DK 33 polgármestert jelöl, vagy jelölését támogatja összességében. A tavaszi példából kiindulva bennünket is meglepően a budapesti agglomerációban, Pest megyének, a Budapesthez közelebbi felében volt egészen feltűnően jó eredményünk. 13-14%-ok. Csepelen nagyon jó eredmény. Győrben a legerősebb eredményt mi értük el. De hogy ezt be tudnám önnek egyelőre földrajzilag tájolni, ez azt hiszem, hogy ma még inkább sarlatánság lenne a részemről.
Hova koncentrálnak a választásig hátralévő időben?
Van pár hely, főleg döntően budapesti helyek. Szerintem 4 olyan budapesti kerület van, ahol DK által jelölt polgármester jelölt kollega indul el, ahol igazi győzelmi esély van. Csepelem, Kőbányán, a 15. kerületben, a 7. is ide számoltam, tegnapig egészen biztos, nem tudom, hogy ez a mostani mennyire befolyásolja. Itt sokat vagyok, a héten is voltam, már tegnap is, holnap is leszek, ma Győrbe megyek, és az utolsó hét meg csak ezekről a kerületekről szól. Hát oda koncentrálunk, ahol úgy látjuk, hogy billeg, jó győzelmi eséllyel ott még hozzátenni egy picikét.
Az országgyűlési választásra ugye összefogtak, ennek a története ismert volt, az európai parlamentire mindenki külön indult, értelemszerűen. Ez most egy összefogás, vagy korlátozott összefogás, mert a DK feltűnően sok helyen indít önálló jelöltet vidéken is.
Ugye a megyei listákon, mert az egy tiszta arányos választási rendszer, ott mindenki külön indul, az olyan, mint az európai parlamenti választás, nincs sok összefogni. Ott nem fogunk össze. Vidéken az esetek nagy részében valakivel összefogunk, és jó néhány helyen, mondjuk egy tucat helyen van olyan az országban, hogy a három párt valamelyike végül nem tudott megállapodni. Ilyen Pécs. A polgármester jelölt közös, de az egyéni képviselők világában nem tudtak megállapodni. Én ennek nem örülök, csak egy ponton túl, hát nem tudok beleszólni. De ilyen Budapest a 13. kerület, ahol még bonyolultabb a helyzet, ott nem állítunk ellenjelöltet Tóth Józseffel szemben, aki egy kitűnő polgármester, de már nem tudtak megállapodni a Tóth József mögött lévő szocialisták senki mással, így mindenki más a momáig beleértve, meg a rivális helyzetben indul az egyéni választókerületekben. Szegeden meg Botka László mögött például teljes az egység. Szóval van ilyen is, meg olyan is, valóban, hogyan mondta ön, hogy ilyen vegyes rendszer van.
Ezt hogy lehet elmagyarázni a választónak, aki egy ideig azt hallgatta, hogy össze kell fogni meglehetősen nagy hangerővel, majd látta az európai parlamentit, és most látja ezt?
Hát ugye, miután a Debrecennek a debreceni helyzetet kell elmagyarázni, a Miskolcnak a Miskolcit, és így megyek tovább, ott ez egy külön feladat. Ott, ahol teljes az összefogás, ott ez nem nehéz. Abban a közel egy tucat településen, ahol valaki kilóg a sorból, ott akkor könnyű elmagyarázni, hogyha, hogy mondjam, nagyon legitim okod van. Ha nagyon elfogadhatatlan ajánlatot tett a másik, ezt kétszer elmeséljük, de miután konfliktus nem velük akar az ember, hát nem őket akarja legyőzni, aztán hát bízik abban, hogy a választók ezt megértik. Nézze, nagyon egyszerű a helyzet. Ott van esély fordítani, ahol együtt indulunk. És ez fordítva is igaz. Akkor, amikor a harmadik kerületben, ugye Óbudán, a fideszes jelölttel szemben elindul egy KDNP-s jelölt, náluk is vannak ilyen problémák, hát ott például gyengítik a jobb oldal esélyeit. Nincs mese, ebben a választási rendszerben a nagy összefogásoknak van érdemben eredménye, ahol nem jön ez létre, ott lényegében elveszik a győzelem esélye.
Ha össze tudná foglalni, hogy milyen típusú érdekek tudják felülírni az összefogás igényét?
Legitim szöveget mondok először. Mit mond mondjuk egy helyi DK-s a 13. kerületben? Ide figyelj, Tóth Jóska. Látjuk, hogy milyenek voltak a korábbi választási eredmények. Nagyjából azt jelenti, hogy mindenki a helyi választók egyharmadának a támogatását bírja. Együtt MSZP-DK. Ha mi megengedjük azt nektek, hogy nagyon eltorzítsátok, és tiétek mondjuk kétharmad, és mi osztozzunk az egyharmadon, az azt jelenti, hogy a minket támogató választók szavazati értéke felére fog csökkenni. Nem én rólam van szó elsősorban, mert hogy én akarok képviselő lenni, azért ezek nem nagy egzisztenciák, tudjuk. Egy kerületben 80 000 forint lehet nagyjából egy ilyen havi tiszteletdíj. Hanem, hát nézd, Ezt a politikát szeretik, hogy képviselünk. Miért nem akarod, hogy olyan súlya legyen ott, ahány választója van? Szerintem ez nagyjából a tisztességes érvelés. És ezt persze színesíti politikusi ambíció. Meg akarja magát mutatni, sőt már most azon gondolkodik, hogy 5 év múlva ő polgármester jelölt akar lenni. Színesíti az egzisztencia közvetlenül, mert persze én azt mondhatom, hogy nem nagy pénz, 80-100 000 forint, vannak, ahol nagyon komoly pénznek számítanak már ezek. Ez mind ott van, nem szentek és nem ördögök a politikusok általában, hanem húsvér emberek. Az ügyért is küzdenek, meg sokszor magukért is.
Most, hogy látja, a választás után a közös jelöltek tevékenységét, ha bent vannak bármilyen testületben, akkor azt összehangolják, vagy megy mindenki akkor már a maga útján, mert egy új időszak jön?
Azt tudom mondani, ahol erről, amilyen tapasztalatunk eddig van. A demokratikus koalíciót 2011 őszén alakítottuk meg, és akkor nagyon sokan követtek bennünket, időnként követtek helyi képviselők is, akik korábban mondjuk az MSZP frakcióban ültek. Nem tudok mondani egyetlen olyan példát sem, ahol a most már két külön párthoz tartozó, de baloldali demokrata képviselők a ciklus hátralevő részében nem működtek volna együtt. Egyetlen ilyen, ami inger küszöbünket elérő konfliktust nem ismerek, szerintem most is ez fog történni, hogy létrejönnek valamilyen szorosságú koalíciók, együttműködések. Általában egyébként nagyon normális, jó is a viszony. Itt a legnehezebb helyzetben a szocialisták vannak, de én ezt meg lelkileg megértem, tehát ezt nem kritikaként mondom. A rendszerváltozás nagy pártja. 3 kormányciklust kormányoztak. Ők voltak a váltó pártja, a jobboldal legerősebb pártjának, mikor ki volt. Ezután tudomásul venni, hogy elveszítettem ezt a dominanciát, helyenként a hegemóniát is. Ezt én szerintem nem könnyű feldolgozni, miközben egyébként van közöttük nagyon sok jó politikus. Újpesten induló Trippon Norbert, aki 2010-ben, amikor nem volt könnyű a helyzet, alig maradt le pár 10 vagy 100 szavazattal. Én is azt mondtam az enyémeknek, hogy el kell indítani. Nem érdekes, hogy a szocikhoz tartozik. Egy tehetséges, tisztességes fiatalember, amennyire én őt ismerem, eséllyel, ne válogassunk, hogy melyik párthoz tartozik.
Milyen politikai klímára számít a választás után, mert egy nagyon hosszú választás mentes időszak jön?
Hát hála Istennek. Ennek a választásnak azért sincsen nagyon forró hangulata, mert nem történt politikai fordulat, ugyanaz a trend érvényesül, mint tavasszal, és hát fáradt már a választó is, talán újságíró is, meg politikus is. A legizgalmasabb kérdés az, amit hát tegnap óta most már egyértelműen látunk, amiről a Varga miniszter beszélt, hogy nincs mese ahhoz, hogy lehessen tartani a hiányt, és hogy ne növekedjen az államadósság 1500-1700 milliárddal kiadás oldalon. Hát ki kell igazítani, meg kell szorítani, hogyha úgy tetszik. Az én 2006-os kiigazító csomagom, az olyan 900 milliárdos volt, és tudom, hogy az nem volt könnyű. Ráadásul abban volt bevétel növelés is. Ez egy drámaian nagy csomag, elképzelni sem tudom. Nem, mert ha engem megkérdezne a miniszterelnök úr, nem lesz ilyen szerencsétlenségben részem, akkor nagyon-nagyon fájna a fejem, hogy honnan lehet ennyi pénzt elvenni. Ez egy politikailag nagyon stabil rendszer, hatalmi politikai értelemben. Addig tudott az lenni, ameddig viszonylag stabil volt mögött a gazdaság és a szociális rendszer is. De az a kettő, ez megsérül, akkor ez ki fog hatni a rendszer politikai hatalmi stabilitására is.
De nem lesz választás, ahol ez megmutatkozhatna?
Igaza van, de ez akkora pénz, amit nem lehet egy vagy két év alatt kivenni és utána konszolidálni. Nem véletlen, hogy azt mondják, hogy ez 3 éven keresztül tart, tehát el fog tartani 18-ig. Olyasmivel találkozik szembe a miniszterelnök, amivel még nem találkozott szembe. És hogy ezt a kérdést hogyan tudja megoldani, azt én szerintem nem tudjuk ma megjósolni, én sem. Hogy fenntarthassa az eddigi politikát, eddig 3 zsebet ürített ki. De egyik zseb sem a államháztartás zsebe volt. Első a nyugdíjpénztár, 3000 milliárd, második mondjuk, hogy a közműcégek, telekomcégek nagyjából 1000 milliárd, a harmadik a bankszektor, eddig nagyjából 1000, és a mostani adósmentés is 1000 milliárd. Ez 6000 milliárd forint. Drámai a nagy pénz, a nemzeti jövedelem 20%-a. Elfogytak a zsebek, 3 zseb üres, most először kell neki hozzányúlnia saját pénzhez, annak az összes következményével. Én valami hasonlót már átéltem, és tudom, hogy milyen pokoli nehéz helyzetben van. Erős nagy párt, stabil háttérrel, jól megszervezve, nagy támogatottsággal, tehát jobb induló pozícióban, de azért ezt már nem lehet csak kommunikálni. Ez a pénz, ez 6 hónapnyi nyugdíj. 8 évnyi felsőoktatás költségvetés. 10-20 milliárdokon, amit igen soknak tartunk a stadionprogramot, én nem szoktam ezzel politizálni, mert egy kicsikét populistának gondolom, a 130 milliárd, annak a 14-szeresét kéne most megcsinálni, ha igaz, mondom. És közben az egészségügyben már nincsen pénz, oktatásban nincsen pénz, felsőoktatásban végképp nincsen pénz, rendvédelemben nincsen pénz, nem tudom elképzelni, mi lesz ennek a vége. Nem tudom.
Morfondírozott azon, hogy megszorítással támadja meg a kormányt, amikor ön is próbálkozott reformprogramokkal, csak nem volt meg mögötte ez a fajta politikai beton, ami most Orbán Viktor mögött megvan.
Nézze, ha meg kell valamit csinálni, akkor meg kell csinálni. Tehát én azzal nem hiszem, hogy támadnám a kormányt, hogy miért csinálja ezt, hogyha ez kell az egyensúly fenntartása. Akkor minden bizonnyal valamit csinálni kell. Hogy van-e neki választási lehetősége, hogy máshol kell megszorítani, nem ott. Ez az egyik lehetséges kritikai pont. A másik pedig, hogy miért lett erre most szükség? Mi a kormány saját felelőssége? 4 évig ezt nem csinálta. Kipróbálta bekkelni a kormány. Nyilván a 2015-i tapasztalatokból kiindulva akart egy, hogyan mondták, unorthodox utat választani, csak most minthogyha itt lassan zsákutcába kerülnénk. Tehát a kormány által viselt felelősség, hogy a helyzet előállt, ezt lehet részintén szerintem górcső alá venni, meg hogy egyébként ugye nagyjából 15 ezer milliárdos az államháztartás, tehát van azért döntési lehetőség, hogy ennek a 12%-át, tehát az 1700 milliárdot honnan veszem el, hogy miért pont ott, miért nem amott. Szerintem ez a két út adja magát, és meg lehet kérdezni, hogy a korábbi tanulságokból kiindulva, nem az az elegáns, mondjátok, hogyha nem változtatjátok az államháztartási törvényt, szeptember 30-ig kellett volna benyújtani a költségvetést. Most csináltam egy módosítást, hogy csak október végéig.
Jó, de azt mondják, hogy azért, mert az önkormányzatoknak is meg kell csinálniuk a sajátjukat, föl kell rá készülni, ez egy ilyen technikai...
De ne haragudjon, ez nem így van. Az önkormányzatok megkapják az államháztartást, megkapják a költségvetési törvényből a számaikat általában januárban, és ők februárig készítik el. Napnál is világosabb, én ezt politikusként végképp értem, nem akarják megmutatni még ezt a költségvetést választás előtt, és jól emlékszem, hogy 2006-ban bennünket hogyan ütöttek, vágtak, mert azt mondták, hogy a első 3 hónapnak az eredményét nem voltuk hajlandók megmondani április, nem tudom, 5-én, csak utána 2 nappal. Ők tudják, hogy ez mivel jár. Akkor is egyébként nekünk erre jogunk volt, minden erre vonatkozó pert aztán el is buktak, mert sokat támadtak bennünket. Most ők ezt nem kormányhatározottal csinálják meg, mert itt törvényről van szó, hanem parlamenti döntéssel. De ez a végső érdeme, vagy értelme ennek a döntésnek.
Van más választása egy ellenzéki politikai erőnek, ráadásul egy megosztott ellenzéki oldalon, mint ütni egy megszorító kormányt? Akárhogy is nevezze a megszorítást? Mert ha jól értem a válaszát, azt mondja, hogy van.
Abban van, hogy hogyan teszi, milyen argumentációval, milyen érvekkel, abban van választás lehetőség, és van abban, hogy nézze, vizionálunk-e nemzet halált, amikor nincs. Van egy szimbolikus gazdaságpolitikai fordulópontja az elmúlt 24 évnek, ez a bokros csomag, amiről a világ is nagyjából, a mainstream világ, mi azt gondoljuk, hogy fájdalmas volt, de kellett, akkor annak idején brutális erővel neki ment a mostani miniszterelnök. Azaz ő politikájában is egy fordulópont volt. El lehetett volna dönteni, hogy szakmai alapon kritizálja, úgyis volt benne, mit egyébként nyilván kritizálni való. Én azt a fajta brutalitás, hogy ez hazaárulás, hogy ez nemzethalál, tőlem ilyeneket nem fog hallani, azt gondolom. De lesz ennek én szerintem, hogy mondjam, zászlóvivője ezen az oldalon, és itt akár még komoly konfliktusba kerülhet a Jobbik és a Fidesz is. Ez lehet az a pillanat, amit én nem jól értettem 2006 után meg, hogy ha növekednek a szociális feszültségek, akkor nagyon sok történelmi tapasztalat is van, ez nagyon könnyen a szélsőségek és politikai erők irányába tolják a választókat, és talán ez volt az egyik oka is 2006 után, hogy a Jobbik megerősödött, én soha nem akartam cáfolni, hogy itt nem volt elég kényes az én történelmi orrom, tapasztalatokat nem jól szűrtem le. Most is van egy ilyen kockázat, hogy ez nem egyszerűen szociális-gazdasági problémákkal jár, hanem átírhatja a radikális jobboldali javára a politikai térképet. Nem mi leszünk a haszonélvezői ennek, hanem a szélső.
És mit fog csinálni, ha a saját politikai nézetrendszere oldalán próbálnak a szélsőségre játszani? Ezzel a forgatókönyvvel nem számolt?
Nem értem a kérdést, ne arra ugye.
Ha mondjuk az MSZP, vagy az Együtt PM megy neki úgy a kormánynak, ahogyan ön nem, az ő hangjuk lesz erősebb?
Hát nézze, ez egy nagy dilemma, hogy meddig szabad elmenni 5 szavazatért. Nincsenek itt kristálytiszta megoldások. Hogyha majd pár hónap múlva találkozunk, és már világosak lesznek ennek a programnak a részletei, lehet, hogy azt fogja nekem mondani, hogy önre kell, hogy pirítsak, mert valamikor 14 szeptemberében azt mondta, hogy visszafogottabb lesz, már pedig úgy hallom, hogy maga is karcosabb, mint amit gondoltam akkor. Nem tudunk mondani semmit sem, mert nem ismerjük a programnak a részleteit. Én csak azt mondom, hogy nem szabad felelőtlen módon ellenzékben sem viselkedni, mert felelőtlen ellenzékből felelőtlen kormány lesz. Nem szabad olyan áron, mondom én most már ezt némi győzelem és nem kevés kudarc után, felhatalmazást kapni a választóktól, hogy mikor legközelebb te hasonló helyzetbe kerülsz, akkor neked ugyanazt kell megtenned, mint az ördögnek kikiáltott ellenfelednek. Ez gyorsan-gyorsan elviszi aztán a legitimitásodat, a megbízhatóságodat. Ez az igazi kihívás. Leszavazzák a 300 forintos vízidíjat. Most már ott tartunk, hogy egy gyermekgyógyászatban gyermek MR-t, CT-t elvégezni rákgyanús gyermekeknél hónapokat kell várni. Ilyen nem volt korábban. Tényleg baj van, tényleg valahonnan pénzt kell hozni. Ha nem tudok vinni a költségvetésből, akkor valahonnan máshonnan kell. Hogyan tudja megcsinálni egy olyan kormány ezt, amely ráigett a vízidíj elleni népszavazás? Hatalmas dilemmája szerint a miniszterelnöknek, hogy ezek a típusú kérdések, és utólag az ember kifizeti a politikai számlát az esetek többségében. Én meg nem akarok utólag számlát kifizetni, mert azt hiszem, hogy leszünk még kormányom.
Azt mondta, hogy ennek a választásnak az önkormányzatinak olyan nagy tüzelő ereje nincsen ilyenkor. Nem is kérnek semmire felhatalmazást a választópolgároktól? Mit mondanak? Miért akarnak beülni?
Mindenhol más. Hadd mondjak nagyon egyszerű példákat. A szombathelyi polgármester jelölt, aki korábban volt már polgármester, Ipkovics György. Csinált egy szép rendes programot, hogy mit kíván Szombathelyen. Volt ennek a programnak nagyobb elvi része, meg nem tudom, 6 nagyon konkrét pont. És kiderült az ő kampányában, hogy van egy pont, nagyon egyszerű lesz, amire harapnak a választók. Azt ígér Ipkovics Gyuri, hogy ha polgármester lesz, akkor meg fogja szüntetni a parkolási díjat Szombathelyen, mert sem nagy bevétel nincsen belőle, sem nem olyan a belváros forgalma, hogy érdemi forgalomcsillapító hatást kellene ettől elvárni. 50-60 millió forint egy sok 10 milliárdos költségvetésben. És kiderült, hogy a választók imádják. De erről nem tudnak a kalocsaiak vagy a szegediek. Itt nincsen nagy országos ügy. Nem tudom megmondani, hogy, és ez most nem kritika, csak ténymegállapítás. Mi az öt legfontosabb dolga Tarlós Istvánnak? Önnek igaza van, hogy ugyanezt megkérdezett tőlem, hogy na jó, mi Falus Ferencnek, ott is csak olyanokat tudok mondani, amiről még egyetlen választó sem hallott. Hiába mondja azt a Falus Ferenc, hogy a köztéri ingyenes wifit meg fogom teremteni, és ez nyilván a fiataloknak jó. Van, ahol nagyon ügyesen csinálják, és rátalálnak egy témára, van, ahol hát nagyon nehéz helyzetben vannak a választók, hogy rájöjjenek, hogy mit is ígér éppen nekem Győrben az egyik vagy a másik.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Aréna vendége. A beszélgetés délután 1 órától rögzítettük.